Köszöntöm az interneten bekapcsolódókat. A jelenések könyve harmadik részének első hat versét olvasom. Itt a szárdiszi, vagy szárdeszi, ez is különböző fordítások, a lényeg az ugyanaz marad. Ugye azt tudnunk kell, hogy ógörögül íródott az újszövetség, és azt fordították le különböző nyelvekre. Most magyar nyelvterületen is többféle fordítás van. Hát, hogy melyik jobb, azt akkor tudnánk megállapítani, hogyha ismernénk az ógörögöt. Így csak azt tudjuk, hogy nekem ez jobban tetszik, vagy hallunk esetleg nyelvészektől olyan tanácsokat, hogy ez mintha jobban visszaadná, vagy eredetibben. Magyar nyelvterületen elég sok fordítás van. Tényleg sok fordítás van. Nem öt, több fordítás van. Lehet, hogy nem ó és új szövetség, csak új szövetség mondjuk, de azért több fordítás van. Ugye az egyik legjobb az a Károli Gáspár féle Biblia, ennek van az átdolgozott, többször átdolgozták, újították, lőn, vala, ezeket a szavakat úgymond helyettesítették mai nyelvre. Nekem mióta megismertem a Csia Lajos féle fordítás, az áll legközelebb a szívemhez. Ezt sajnos nem úgy mondom, mint aki a görögöt ismerem, és ki tudnám jelenteni, hogy igenis a görögöz ez áll közelebb, de én úgy gondolom, hogy nem hiába dolgozott Csia Lajos bácsi állítólag 40 évet az új szövetségen, ószövetségi fordítása nem jelent meg, legalábbis én nem tudok róla. Hallottam olyasmit, hogy belekezdett, vagy terben volt, talán egy pár könyvet le is fordított, de így, hogy ó és új szövetség, teljes Biblia, sajnos Csia Lajos bácsitól nem jelent meg. Viszont az új szövetség megjelent, ennek is több kiadást ért meg. Nem egyet és nem kettőt, nem akarok most butaságot mondani, de több kiadást, de biztos vagyok, több kiadást ért meg. Emlékezetem szerint az első kiadás, ami nekem a kezembe került, és nem is úgy, mint új szövetség, hanem az volt a címe, hogy a puszta létnél többet. Azt hiszem, hogy egy ilyen grafika van rajta, három ember ül egy asztalnál, és beszélget egy ilyen üres szobába, és talán piros, fehér, zöld ilyen háttér színben van egy közepes könyv, ha ez mond valamit, egy A5-ös formátumban volt a szem kiadva. És aztán nem tudom, talán a második vagy harmadik kiadás volt, egy ilyen vörös, téglaszínű könyv, és ott már az van, hogy hát a borítója téglaszínű, ilyen téglavörös, és ott az van, hogy újszövetség, és hogy Csia Lajos fordítása szerint. Talán már így van. Megvan mind a kettő. Sajnos nem hoztam el magammal, mert megmutatnám nektek. Igaz, nem itt van Kárpátalján, de megvan. Ez a kettő megvan. Na, én tőle olvasom, viszont le van töltve a telefonon, és azért nem ragaszkodom annyira a könyvformátumhoz, mert megvan telefonon, és bármikor, bárhol elő lehet venni, és lehet olvasni. Na, tehát jelenések könyve harmadik rész első hat verséről van szó, mert így hangzik. Először elolvasom az összes hat verset, aztán pedig versenként fogjuk venni, és megpróbáljuk kibontani. A szárdeszi eklézsia angyalának írd meg. Ezeket mondja az, akinél az Isten hét szelleme és a hét csillag van. Ismerem tetteidet. A neved az, hogy élsz, pedig halott vagy. Légy éber és támogasd a többieket, akik halni készülnek, mert úgy találtam, hogy tetteid Istenem előtt nem érték el a teljességet. Emlékezzél vissza, hogyan kaptad és hallottad, aztán őrizd meg, és térj új felismerésre. Ha nem leszel éber, tolvaj módjára érkezem hozzád, és nem tudod meg, hogy melyik órában érkezem. Van azonban kevés név Szárdeszben, kik nem szennyezték be ruháikat. Ezek fehér ruhában velem fognak járni, mert méltók rá. Így azt, aki győz, fehér ruhába fogják öltöztetni, s annak nevét ki nem törlöm az életkönyvéből. Vallást fogok tenni róla atyám előtt és angyalai előtt. Akinek füle van, hallja meg, amit a szellem az eklézsiának mond. Na, érdekes levél, mindegyik az. Ugye 7 gyülekezetnek címzett az Úr Jézus leveleket. Most épp az 5. gyülekezetnél járunk. Emlékezzünk vissza, melyik volt az első? Efézus, Szmirna, Pergámon, Tiatira, Szárdesz, még 2 fog következni, 6-7, és akkor úgymond be lesznek fejezve. Melyik lesz a 6.? Filadelfia, úgy van, és az utolsó laodíceai gyülekezet. Ugye ezek mind Kis-Ázsiában találhatók, ez voltak találhatók. 7 gyülekezet, nem azért 7 gyülekezet, mert nem volt 8, vagy 9, vagy 10. Valószínűleg több gyülekezet volt, de mégis 7 gyülekezetről beszélünk, és ennek jegyében sokan úgy gondolják, és én is ezt képviselem, hogy 7 gyülekezet típusról van szó. Igen, ezek konkrétan 7 gyülekezetnek íródtak. Volt ilyen, hogy szárdeszi gyülekezet. Meg is kapta ezt a levelet, nyilván el is olvasták. Meg a többiek is. De mégis 7... Akkor hadd kérdezzek, még Kolosszéban nem volt gyülekezet? Neki miért nem írt az Úr? Miért Tesszalonikában nem volt? Neki miért Rómában nem volt? Neki miért? Értitek? Tehát ezért hajlom rá, hogy... A többieknek nem azért nem írt levelet, mert azok nem hasonló, úgymond cipőben jártak volna, hanem azért nem, mert ez a 7 gyülekezeti típus van, már mások ezt tagadják, mert ők arra hivatkoznak, hogy ez nem igaz, hogy 7 gyülekezeti típus van, mert vannak fedések egymás között, és ezt nem lehet mondani, hogy ez kimondottan azoknak van címezve, ez pedig olyan típusnak. Na, átfedések vannak természetesen. A szárdeszi gyülekezetből is vannak olyan elemek, amelyek más gyülekezetbe is, vagy más gyülekezet típusban, más felekezetbe is megtalálható, de igazából a szárdeszi gyülekezet az a protestantizmusról beszél. És itt 2 fogalmat különböztessünk meg. Van a reformáció, ami egy jó dolog, na csak történelmileg mikor toldatáljuk a reformációt? 1517. 17. Dátum pontosabb?
Október
30. Úgy van, 31. 1. Október 31. Igen, 1517. Október 31. Ugye nemrég volt reformátusok, tudjuk. Az 500. évfordulója. Hát 2017-ben, ugye? Néhány évvel ezelőtt. Úgy van, Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára a tételeket, most pontosan segítsetek, 90, egy néhány, 92, nem tudom pontosan, kiszögezte, és hát ott lehetett olvasni ezeket a dolgokat, és onnan teszik ezt. De hát ugye az nem csak Luther Mártonhoz kapcsolódik a reformáció, csak hát ő egy olyan történelmi tettet cselekedett, amitől így datálják. Na most miért így? Nem tudom, ezt így el volt döntve, így datálják kész. De az ő neve mellett, ugye luteránusoktól van a luteránusok, Luther Mártonról a luteránusok vannak elnevezve. Calvin János is nagyon, hogy most melyik volt a nagyobb nem tudom, vagy a kis, nem tudom. Zwingli Ulrichhoz is fűződik a neve, és voltak mások is. Ez a három legnagyobb név, amilyen szokták ugye datálni a reformációt. És azt mondtam, hogy két fogalmat különböztessünk meg. Hát az egyik a reformáció, ami egy jó dolog, egy pozitív, számomra is egy pozitív fogalom. Innen jönnek a református megnevezés. És a másik fogalom az viszont a protestantizmusnak a fogalma, melyen belül vannak akár a reformátusok, luteránusok, tehát ugye a protezsál, a latinból talán nem tudom pontosan. Igen, tehát protezsál valami ellen, protestál, igen. Tehát valami ellen van, ellenszegül, tehát ugye, na, ez egy isteni csoda volt, hogyha úgy tetszik, hogy 1517-ben ez így kivilágosodott, és kijött a felszínre, nem csak emberek sugdolóztak, hogy hát az izé, meg így, meg úgy, meg nem tudom, hanem Luther Mártonban sok minden letisztázódott, megfogalmazódott, és ő ezt az emberek elé tárta. És elmondta, hogy a katolicizmus, ami akkor volt, ez nem igaz, az nem igaz, az nem úgy van, a Biblia egészen más mond, és ezeket így új begyre szedte, és nép elé tudta tárni. Na hát ezt nevezik reformációnak. Na hát a szárdeszi gyülekezet, hogyha időben akarjuk bedatálni, akkor a 15.-18. századra tehető. Ez a reformációnak az ideje. Hát aztán sajnos tudjuk, hogy később mi lett belőle. A halott ortodoxia egészen a 18. század második feléig, aztán a racionalizmus, a hitetlenség, a külső látszólagos vallásosságnak az ideje. Természetesen ezek tartanak napjainkig, de hogyha úgy be kell datálni, akkor inkább ezeket a századokat tudnánk neki megadni. Ugye azt olvasom, hogy a szárdeszi eklézsia angyalának, Szárdesz vagy Szárdisz. Ugye már kívülről tudjuk, Kis-Ázsia, mai Törökország területe. Na hát, Szárdesz nem kikötőváros volt, nem az Égei tenger partján volt található, hanem úgy egészen bent a szárazföldön, mint tudunk Szárdeszről. Ugye Tiatirával ellentétben, ami egy jelentéktelen kis városka volt, Szárdesz egy történelmi város. Valamikori lűd királyságnak a fővárosa is volt. Ugye te tudjuk, hogy Kis-Ázsiának a fővárosa mi volt? Emlékezzünk vissza? Efézus. Most a Krisztus utáni első századról van szó. Hát ezek állandóan változnak, de maradjunk a korba. Tehát akkor Efézus volt Kis-Ázsiának a fővárosa. Ez egy főbb város volt, de nem volt főváros. Azt lehet róla még tudni, hogy 5 útvonal mentén terült el, tehát központilag elég jó helyet foglalt el, annak ellenére mondom, hogy nem volt kikötője. Egy fontos kirakodó helye volt a fehér gyapotnak, hogy ez most pontosan mit jelent, ne kérdezzetek vissza, próbáltam utána nézni, de olyan többet nem találtam. Fehér gyapotnak fontos kirakodó helye volt. Mivel nincs messze, és hát nem csak azért, mert nincs messze, melyik volt az előbbi város, amit a Tiatira. Mivel nincs messze Tiatirában, itt is megtalálható volt a ruhafestés, vagy a festéknek az előállítása. Valószínűleg ezzel van ezzel kapcsolatos a fehér gyapotnak, mert hogy megfestették, ugye a természeti, az a fehér színe, és akkor...
Abból lesz a
azt festették meg ilyen vörösre, vagy nem tudom, ilyen... Tehát ezt festették meg valószínűleg. De itt volt az első, kis-ázsiai városok közül, itt volt az első pénzverde. Tehát itt az ezüst pénzt verték, és az arany pénzt is itt verték. Tudjátok az érméket. Na, hát azt lehet még róla tudni, hogy de mint minden főbb városban Artemis temploma itt is megtalálható volt, és 549-ben vagy 546-ban Krisztus előtt Círus perzsa király hirtelen elfoglalta ezt a várost, aztán Nagy Sándor 499-ben, később pedig a rómaiak. És hát ugye, amikor íródik ez a levél, akkor épp római kézen van. Később ez a város a Melitó püspök által vált ismerté, vagy híressé. Róla sem tudtam meg sok mindent, állítólag sok műve volt, tehát sokat írt, de töredékek maradtak meg az ő munkájából. Aztán azt tudni még róla, hogy Krisztus után 17-ben volt egy nagy földrengés ezen a területen, és ez a város is nagyon megszenvedte ezt a földrengést fizikailag és anyagilag is eléggé tönkrement. Aztán a rómaiak később 10 millió óriási pénz, 10 millió sesterciusszal próbálták újjáépíteni. Tibéreusz császár építette ezt újra, de úgy igazából amilyen volt, olyan már nem lett. Na, aztán azt tudni még róla, hogy 1402-ben a mongol hordák, Taberlán hordái teljesen megsemmisítették ezt a várost. Ugye tudjuk róla a levél alapján, hogy keresztény közösség volt benne, fejlődő keresztény közösség, bár mindjárt a levél tartalmából megtudjuk, mennyire volt az fejlődő. Pál apostolnak a munkaterülete volt, de nem olvasunk róla, hogy Pál apostol lett volna Szárdészban. Tehát az ő munkaterületét képezte, de hogy Szárdészban lett volna, arról nem olvasunk. Ma is megtalálható egy Szárt nevű faluként, ami a Szárdesz romjaira épült, de egy kis falucska maradt belőle. Tehát az a Szárdész, amiről itt olvasunk. Próbáltam utána nézni, hogy milyen lakossága lehetett, de úgy igazán nem találtam. Krisztus után azt hiszem 6. század, nem tudom, valami 100 000-es létszámúra mondják ezt a várost, tehát nem kisváros volt. Hogy most épp az első század végén hány ezren lakták, erről nem tudtam úgy adatot beszerezni. Lehet, hogy van, nem ott kerestem, ahol kell, nem tudom. De én úgy gondolom, hogy olyan, jaj, de most, hogy ennyi volt, vagy annyi volt, vagy történelmileg, hogy kell ezt a várost elképzelni, olyan sokat ez nem változtat a lényegen. No, a lényeg az, hogy Szárdeszi Eklézsi angyalának írt meg, ugye az angyalának írt meg, ezt tudjuk, hogy ez a szárdeszi gyülekezet úgymond vezetőjének, vagy vezetőségének szól ez a levél. Nyilván a gyülekezet is tudott róla, fel lett ez olvasva, és így folytatódik, hogy ezeket mondja az, akinél az Isten 7 szelleme és a 7 csillag van. Tehát nincs így megmondva közvetlenül, hogy ezeket mondja Jézus Krisztus, mert tudjuk, hogy róla van szó, mert a Jelenések könyve elején ő bemutatkozik. És ezek nyilván az ő jellemzői, akinél az Isten 7 szelleme, az első részben olvasunk erről, nála van az Istennek a 7 szelleme, és a 7 csillag van. Ugye kezében van a 7 csillag, és a 7 csillag az első fejezet végén olvassuk titoknak a megfejtését, hogy az a 7 gyülekezetnek az angyala. Tehát az egyik csillag, ez a szárdeszi csillag is az ő kezében van. Na, akinél az Isten 7 szelleme, azt hiszem 2 héttel ezelőtt György magyarázta az Ézsaiás 11 első 2 versét. A menóráról volt szó. Azt hiszem itt nem voltál az, azért.
Nem is tudtam, hogy ki a György, aztán...
Igen, a kis Györgyről van szó, igen. És annak kapcsán ugye el volt mondva, hogy Isten szellemének 7 jellemzője van. Hát olvassuk el ezeket a jellemzőket. Még csak annyit, hogy igen, az 1.4-ben, jelenések 1.4-ben van az, olvasom, hogy János az Ázsiában lévő 7 eklézsiának, kegyelem és békesség szálljon rátok attól, aki van, volt és eljövendő, továbbá a trón előtt lévő 7 szellemtől. Itt is olvasunk, a trón előtt lévő 7 szellemtől. Majd ez még később elő fog jönni, ez a 7 szellem, azt hiszem az ötödik részben, mint 7 mécstartó, 7 mécses, ami a lánynak, ugye, amiből a tűz jön ki, ott mondja még ezt. De nézzük meg a és akkor most váltok az új fordításra, és kikeressük az Ézsaiás könyvének 11. részét, és az első 2 verset olvasom, egy profécia. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarja gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. 3. vers, az Úr félelme lesz a gyönyörűséges, és a többi. Tehát Jézus Krisztusra vonatkozik ez, de hogyha elkezdjük számolni, akkor csak 6 jellemzővel találunk, nem 7-tel. Ugye az Úr lelke nyugszik rajta, vagy szelleme pontosabban, bölcsesség és értelem, 2, tanács és erő, még 2, az 4, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Tehát 2x3. Ugye? Na most más kommentátorok is érdekes, ezt így adják elő, hogy Isten 7 jellemzője, vagy 7 tulajdonsága, de csak 6-ról olvasunk. Úgyhogy itt van egy kis problémám nekem legalábbis ezzel kapcsolatban, mert hogy erre az igére hivatkoznak a kommentárok, hogy Isten 7 szelleme. Nyilván egy személyre kell gondolnunk, tehát Istennek nem 7, mondjam ilyen csúnyán, darab lelke vagy szelleme van, hanem egy szelleméről van szó, de a 7 azt tudjuk, hogy aminek a jelképe a 7-es szám. A teljesség, isteni tökéletességnek, ugye, a jelképe. 6 nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, és mindent, ami azokban van, az ember is beletartozik, férfián, nővé teremtette őket, és minden nap végén mi van megállapítva, hogy minden, amit alkotott, az igen, jó, az jó. És a 7. napon pedig megpihent az ő teremtői munkájától. Melyik a 7. nap? Csak így mellesleg. A szombat, úgy van. A vasárnap az mi?
Az a
7 első napja. De sokan azt mondják, nem igaz, a hétfő az első nap, hát akkor megyünk dolgozni. Hát nem, a hétfő az a 2. nap. Mert akkor mondják, amikor ilyet mondok embereknek, na jó, jó, hát az a zsidó felfogás szerint. Hát a zsidó felfogás, vagy nem zsidó felfogás, hát a Bibliában benne van, a 7 első napja az a vasárnap. Tehát a 7-es szám az isteni tökéletességnek a jelképe, És Isten hét szelleme, ez is az isteni tökéletességnek a jelképe. Az, hogy a hét jellemző közül itten hatot olvasok, ugye ezt Kis György emlékezetem szerint is javítsatok ki, hogyha nem, de vissza is lehet hallgatni, fent van a honlapon. Azt hiszem pont két héttel ezelőtt volt. Igen, két héttel ezelőtt volt. Ha jól emlékszem, ott ez úgy volt a magyarázva, hogy a menóra, ugye mindenki el tudja képzelni, a zsidók legfontosabb jelképe, nem gyertyatartó. Vettük ezt, a gyertyát jóval később találták fel, akkor nem volt gyertya. Mécstartó, úgy van, mécstartó. Ez is például egy helytelen fordítás, hogy gyertyatartó. De hát miért fordított a gyertyatartónak? Hát azért, mert az ember a mai mécsesek nem nagyon vannak. Tehát lehet zsidóknál valahol található, meg tényleg olívaolajat töltenek bele, és akkor a kanóc, és akkor... De ma, ha nem elektromos megvilágításról és nem ledes megvilágításról beszélünk, hát az csak egy dolog, a gyertya. Ha három szünet van, jó, vannak akkumulátorok. De ha nincs, az sem, ugye? Vidéken, menjünk, sima, egyszerű. Tehát a petróleum lámpa már nem kiment a divatból. Mik vannak ma? Gyertyák vannak. Vastag gyertyák, vékony gyertyák, de illatos gyertyák, sokféle, de gyertya. Azért fordította a gyertyának, mert hát az volt kézenfekvő, azt mindenki érti, hogy gyertyatartó. De amikor kezdünk belásni dolgokba, akkor látjuk, hogy hát az nem gyertyatartó. Hát a gyertyát jóval később fedezték fel, mint ahogy itten írva van. Tehát akkor még nem volt gyertya. Na mindegy, ez csak egy olyan apróság. Mécstartó, és akkor ez úgy volt magyarázva, hogy menóráról van szó. Középen van a fő szár, és hogy ez Istennek a szelleme, és akkor vannak ugye ezek a kettes ágak, hát így mutatom, akik hallgatják, ezt most nem látják, és van a háromszor, ez a három ág, ami a fő ágon ugye keresztül megy rajta, vagy metszi őket, így jön ki a hét, egy páratlan, ugye mert középen van a fő és a három fő, tehát Istennek a tökéletességét jelképezi, Isten szelleme a hat jellemzővel. Na, itt kijön logikailag az Ézsaiás 11.1.2, de azok a kommentátorok, akik azt mondják, Isten szellemének hét jellemzője, úgy nem jön ki. Mindegy, ez csak egy ilyen mellékesen, hogy nekem ez úgymond kis problémát okoz. Jó, de menjünk vissza akkor a Jelenések könyvére. Tehát ezeket mondja az, akinél az Isten hét szellem és a hét csillag van, ismerem tetteidet. Mindegyik gyülekezetnek ez elhangzik, hogy ismerem tetteidet. Tehát az Úr Jézus ismeri a gyülekezetnek a tettét, vagy az előjárónak, vagy az előjáróságnak, a véneknek, presbiterek ismeri a tettét. A neved az, hogy élsz, pedig halott vagy. Hű, na ez miben különbözik ez a levél már is Tartból, az előbbi négy levéltől. Már hozzászokhattunk, hogy amikor az Úr Jézus mond valamit a gyülekezetről, előtte valami bevezető van. Nem csak olyan bevezető, mint például itt is, hogy ezeket mondja az, akinél az Isten hét szellem és a hét csillag van, ugye, mert gyülekezeteknek különbözőképpen mutatkozik be, ennek a gyülekezetnek így mutatkozik be, de mond egy pár dolgot, hogy hát az megvan benned, hogy ismerem tetteidet, terhet viseltél nevemért, megvan benned, hogy gyűlölöd a Nikola, most csak öröktönözök így az előbbi gyülekezetből, nek szólt levelekből, megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedet, melyeket én is gyűlölök. Terhet viseltél az én nevemért, de az a panaszom ellened, hogy... Itt nincs ilyesmi. Itt azon, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát képzeljünk magunk elé egy gyülekezetet, aminek az a neve, hogy élsz. Na, nem ez a neve. Egyébként érdekességképpen megemlítem, hogy volt ilyen név a görögöknél, hogy élsz. Igen, a deodikos. Te élsz, azt jelenti. Ez egy személyes... Ez egy név volt. Ez egy név volt. Nem tudom, Pistike, Ferike, stb. Deodikos, te élsz. Ez volt a neve az illetőnek. És itt is egy ilyen kettőség van, hogy az a neved, hogy élsz. Tehát akiknek íródik ez a levél, rögtön tudták, hogy az a neved, hogy élsz. Ugye ez a nevednek a jelentése, pedig halott vagy. Tehát képzeljünk magunk elé egy gyülekezetet, ahol megvan minden. Tehát bemégy oda, megvan minden. Van pásztora ennek a gyülekezetnek, tanító pásztora van, működnek a kegyelmi ajándékok is, vannak presbiterek, énekelnek. Az észrevettük, hogy tévtanításról nem beszél itt az Úr Jézus. Tehát nem mondja azt, mint például a ezelőtt lévő gyülekezetnek, a tiatírainak, hogy de az a panaszom ellenet, hogy Jézabelnek megengedett, ugye, hogy tanítson. Tehát itt nincs. Vagy hogy a más gyülekezetek mindig megemlíti a problémáját. Az a panaszom ellenet, hogy valami tévtanítás kapcsán, itt nem olvasunk egyetlen egy tévtanításról sem. Hogy ezt teszed rosszul vagy, egyszerűen csak kijelenti. És egyébként ez így egy versben benne van, rögtön az első versben bemutatkozik, és azt mondja, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát ez valami olyasmit tár elénk, hogy a látszatos csalhat. Tehát konkrétan nincs itt a Jelenések könyvében ennek a gyülekezetnek kapcsán leírva, hogy mik voltak azok a problémák. De nyilván nem tanításbeli problémák lehettek, mert azok mintha helyén lettek volna. Hanem ilyen jelenbeli problémák lehettek, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tudjátok, sokféle hit létezik. Létezik olyan hit is, hogy észhit. Tehát nem tagadja ő Istent, meg vallja, hogy van Isten, de hát ez úgy igazán az ő életére most olyan befolyásoltsággal nem győz. Ilyen észhit, gondolom már találkoztatok ilyennel, hogy hát tud ő úgy az Úrról dolgokat, meg nem tudom, talán még az életében sem lehet úgy belekötni, hogy nem tudom, most ez részeges, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, de hát ugye el van magának, mint a befőtt, ahogy mondani szokták, de mégis azt mondja az Úr, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tovább megyek. Lehet úgy imádkozni, hogy Istenhez nincs is közünk. Lehet úgy énekelni is, hogy Istenhez nincsen közünk. Még hangszeren is lehet úgy játszani dicséreteket, hogy az Úrhoz semmi közünk. Úrvacsorát is lehet úgy venni, hogy Istenhez semmi közünk. Ugye a teológus koromban megismerkedtem egy néhány lelkésszel, akik legációban voltam Erdélyben. És egyszer emlékszem, nyilván ez nem vonatkozik mindenkire, tehát én ezt nem akarom minden lelkészre kiterjeszteni, de egyszer megismerkedtem egy lelkészre, valahogy Kolozsvár mellett, és hívott, hogy helyettesítsem őt el, nem tudom, szabadságra ment talán Hollandiába, nem tudom is. Volt egy trabantja, lottó nyert egyébként, csak úgy zárójelben. Megjegyszem. Igen. Református lelkész volt. Nem unitárius, mert akkor, református lelkész volt. Egy ilyen jóvágású, idősebb bácsi, és felesége sokkal melegszívű volt meg. No. És hát úgy elmondta nekem négy szem közt, hogy ő tulajdonképpen nem hisz a Szent Háromságban számára, hát ugye a Szent Lélek még volt, Szent Szellem, de hogy Szent Lélek az, hát úgy igazából nem is tudja, de hát neki Isten van, ennyi. De hát ugye az életéből lehetett következtetni arra, hogy hát egy ilyen ész itt. És akkor kérem tőle, de hát sajnos már a nevére sem ismer, nem emlékszem vissza. Kérem tőle, hát és akkor ez hogy tetszik a szószékről tanítani a Bibliából dolgok? Ó, azt mondja, hát az nekem munkahely. Tehát azt mondja, nekem ez a dolgom, én ezt csinálom, de az, hogy én a magánéletben ki vagyok, meg mi vagyok, ahhoz tulajdonképpen semmi közük a többieknek. Tehát igen, ezért megfizetnek, elmondom, lejöttem, ennyi. Tehát tényleg lehet dolgokat művelni, lehet a liturgiát megtartani. A másik, nem tudom, nyilván akinek Isten ad szemet ezeknek a meglátására, az látja, de egyébként teljesen abszolút megtévesztő lehet. Tehát oda megy a lelkésznek nevezett illető a szószékhez, vagy a szószékre, vagy az úrasztalához úgymond, és akkor elkezd, hogy kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szerelmes fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, most kicsit parodizálok, mert írva található itt és itt, és akkor elkezdi olvasni, és bevágott egy szöveget, elmondja, és tehát értitek, megtévesztésig. De Istent nem lehet megtéveszteni. Tehát ő kimondja kerek perec, mindenféle, nem tudom, bevezetők nélkül, nem alkalmazott diplomatikus megközelítéseket, és az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Így jellemzi ezt a gyülekezetet. Második vers. Légy éber, és támogasd a többieket, akik halni készülnek, mert úgy találtam, hogy tetteid Istenem előtt nem érték el a teljességet. Ugye a második versből, mintha azt tudnánk meg, hogy mi vezetett ehhez a halálhoz. Azt mondja, légy éber! Ha éber lett volna, akkor mondta volna neki az Úr Jézus, hogy légy éber? Nem. Tehát légy éber miért? Hát mert nem vagy az, nem? Hát minimum. Hát mert nem vagy éber. Tehát légy éber. Ébernek kell testvéreink lenni. Miben kell ébernek lennünk? Hát mindenben, de itt a bűn tekintetében, ugye? Ébernek kell lennünk. Úgy van, a jó és a rossznak a megkülönböztetésében. Hát, hogy ez a dolog az Úrtól való lehet, ez pedig nem az Úrtól való. És ha nem vagyunk éberek, és folyunk a világgal, a mi társainkkal, a munkatársainkkal, a nem tudom, kezünkbe nyomják a metropol újságot, ott valamelyik metróba járó, és akkor mi is haladunk az ára, ja igen, karácsony már megint, ja, szóval ébernek kell lennünk, testvérek. Ébernek kell lennünk, hogy nem csak azokban a dolgokban, hogy miket cselekedhetek, miket nem cselekedhetnek, hanem még gondolati szinten is ébernek kell lennünk. Hogy ezek a dolgok, ezek a gondolatok az Úrtól valók, ezekkel meg ne foglalkozzak, mert ezek a gondolatok nem az Úrtól valók. Mi jár a mi fejünkben egész nap? Nyilván dolgozunk, mindenkinek van valami elfoglaltsága, de mégis az van az első zsordárban, hogy kezdődik az első zsordár? Boldog ember az. Igen, tovább?
Ki nem jár a bűnös.
Ha nem. Tehát mit csinál? Lehet így, és van ha nem. Ha nem az Úr törvényében gyönyörködik, vagy gondolkodik, más fordítás. Milyen jó, hogy van több fordítás. Mert tudjuk, hogy gondolkodni is lehet az Úr, meg gyönyörködni is. De a gyönyörködés az azért több, mint a gondolkozás, ugye? Lehet gondolkodni is. Gondolkodik, gyönyörködik. Az meg milyen nyelven íródott? Ó, héberül. Tehát a szavaknak több jelentése is van. Rosszul fordította az, aki azt írta, hogy gondolkodik. Nem, miért? Annak a szónak olyan jelentése is van. Akkor biztos azt fordította, aki gyönyör. Nem, az is jól fordította, mert olyan jelentése is van. Jó, tehát ezért is jó több fordítást összehasonlítani, ne maradjunk mindig egy fordítás mellett. Jó, más fordításokat is. Nem bűn más fordítást olvasni, mert az az én Bibliám. Mi az, hogy az az én Bibliám? Mi is az, aki Bibliája? Jó, tehát én most itt nem azokról a szélsőséges dolgokról beszélek, a, úgymond a Jehova tanúinak, sajnos azoknak tényleg külön Bibliájuk van, az ki van csűrve, csavarva, ott olyan szavak vannak, amik a görögnek olyan jelentése sincs, vesző, direkt nem oda teszik, meg, egy vesző nyelvtanilag megváltoztatja a mondat szerkezetet, és egészen más jön ki belőle. Persze megsúgom, hogy az ógörögbe is, amikor írták, ott sem voltak. Ilyen, egybeírtak dolgokat, ökörszántásos írásmód, egybeírtak oda, vissza, tehát nincsen fel, az a magyarban van meg, ugye más, de akkor nem volt ilyen, hogy felkiáltójel, kettős pont, vessző, pontos vessző, tehát nem voltak ilyenek, de mégis akik értenek a nyelvhez, azok szövegösszefüggés alapján azért látják azt, hogy ez most egy kijelentő, felszólító, vagy értitek. Na, de ezeket megváltoztatni, na, azoknak más. Na, az nem a mi Bibliánk. De vannak egész jó fordítások, és forgassuk ezeket a... Na jó, de térjünk vissza. Tehát az első Zsoltárt idéztük, olyan lesz, mint a víz mellé ültet, mely ideje korán megtermi az ő... Tehát az ő törvényén gondolkodik éjjel és nappal. Ugye Ószövetségben hangzott el ez, Mózes törvényére, a Tórára, Mózes öt könyvére kell elsősorban, mert az a törvény, van a profétikus könyvek is, de más írások, stb. De itt erről van szó. Tehát, hogy mi is attól függetlenül, hogy dolgozunk, de tudunk gondolkozni az Úr törvényéről, úgymond a Zsoltáros megfogalmazása szerint, éjjel és nappal. Jó, tehát ne csak annál maradjunk le, hogy ezt szabad csinálni, azt meg nem szabad csinálni, mert az bűn. Ez is jó már, hogyha így vagyunk, de még jobb, hogyha nem csak a cselekedeteinket próbáljuk, hanem a gondolatainkat is próbáljuk kontrollálni, uralkodni felettük, hogy ho-ho-ho, most elszállt, most nagyon messzire szállt a gondolatom, gyere csak vissza, semmi keresni való, az hülyeség. Nem kell neked arra barangolni. És ilyenképpen formálódik ki bennünk az Úr Jézus. Jó, tehát légy éber, mondja, ne csak légy éber, és támogasd a többieket, akik halni készülnek, mert úgy találtam, hogy tetted Istenem előtt, nem érték el a teljességet. Egy hasonló gondolat van épp a tiatirai gyülekezettel kapcsolatban, a tettekkel kapcsolatban, ott azt olvassuk, hogy bár utóbbi cselekedetei többet érnek az előbbieknél. Tehát ott volt egy fejlődés, ugye? Régebben még így cselekedtem dolgokat, most már másképpen cselekszem, és Isten ezt értékeli. Mert ez egy helyesebb hozzáállás, ez egy olyan cselekvés, ami neki jobban tetszik, tehát ebben is tökéletesedik az Isten embere. Na itt valami hasonló van, csak itt arról van szó, hogy tetteid Isten előtt nem érték el a teljességet. Tehát te teszel dolgokat, de Isten előtt a teljességet nem éri el. Szintén a Zsoltárban van egy ehhez hasonló gondolat, azt hiszem Dávidtól származik, ki lehet keresni szókonkordancia szerint. Kezeink munkáját tedd állandóvá. És megismétli, kezeink munkáját tedd állandóvá. Ugye milyen gondolatot hordoz ez? Hogy állandóvá tesz Isten a mi kezeink munkáját, tehát megmarad. Vannak dolgok, amiket magunkkal viszünk az örökké valóságba. Na, mik ezek? Az autóm, meg az ingatlanom, meg a részvényeim. Ne. A mi cselekedeteinket visszük magunkkal, a mi gondolkozásunkat visszük magunkkal, a mi jellemünket visszük magunkkal, ugye? Azt magunkkal visszük, nem hagyjuk itt. Itt hagyjuk a testünket, itt hagyjuk a tárgyainkat. ugye mezítelenül jöttünk erre a világra, és úgy is fogunk elmenni. Teljesen mindegy, hogy kinek mennyi volt, és az is mindegy, ennek az ellenkezője, hogy teljesen mindegy, hogy kinek mennyi nem volt. Mindegy. Ott ezek a dolgok megszűnnek létezni, és visszük a mi jellemünket. És ott majd kiderül az, hogy mit viszünk, meg kik vagyunk mi, megállunk az Úr előtt, és akkor ott nem lehet felmutatni, hogy hát azért ezt, meg azt, meg nem. A jellemünk. Milyen a mi jellemünk? Tehát hogy viselkedtem ilyen helyzetben, hogy viselkedtem olyan helyzetben? Mi szaladt ki a szám? Jaj, véletlen, nem is akartam. De mégis ott volt, nem? Tehát azért ez valamiről beszél. Szív teljességéből szól a száj. Ja, tehát, hogy mit viszünk magunkkal? És Isten a jellemünket itt munkálja ki, főként. Ugye, itt munkálja ki. A földi életünkben munkálja ki Isten a mi jellemünket. Itt tudjuk megmutatni igazán, hogy mennyire vagyunk az övé, vagy mennyire nem vagyunk az övéé. Tehát azt mondja, légy éber, és támogass a többieket, akik halni készülnek. Tehát úgy látszik, hogy ebben a gyülekezetben voltak olyanok is, akik még nem haltak meg, csak halni készülnek. Hát ez a halni készülnek, ezt ne úgy képzeljük el, hogy hát én most halni készülök, úgyhogy megyek és halni készülök. Tehát nem arról van szó, hanem esetleg ő nem is tud róla, hanem az Úr Jézus a levelében megállapítja róla, hogy te halni készülsz. Ez nem egy elhatározásodon múlik, hogy én most megyek halni készülök, hanem az az állapot, amiben te jelenleg vagy, az oda vezet, hogy meg fogsz halni. És a gyülekezetnek az angyalát felszólítja az Úr Jézus ebben a levelében, hogy légy éber, és támogass azokat, akik meghalni készülnek. Mert úgy találtam, hogy tetteid Istenem előtt nem érték el a teljességet. Ugye az előbb erről már beszéltünk. Nem érték el a teljességet. És jó azért imádkozunk, hogy az Úr tegye, Zsoltáros szavaival élt, tegye állandóvá a mi kezeink munkáját. Mert mi a mi kezeink munkája? Hát ki mivel foglalkozik? Aki fával foglalkozik, épületgépészettel szerelem a csövet, a nem tudom mit, de el fog múlni, ennek vége lesz. De valami olyat kell alkotni, vagy valami olyat kell tenni, ami megmarad. Az aranyművesnek is a dolga oda lesz. Bár az nem rozsdásodik meg, hanem más formát fog felvenni. Megolvasztják, más lesz belőle. Tehát nem ilyen dolgokról van szó, hogy állandóvá, ami sokáig megmarad. Egy emlékmű is, nem tudom, márványból készítik el, meddig marad meg. Hát sokáig megmarad ugye a márvány, nagyon sokáig, évezredekig képes megmaradni, de nyilván nem erről van szó. Tehát tegye az Úr a mi kezeink munkáját, a mi cselekedeteinket állandóvá. Ugye az egyik testvértől azt hallottam, ő imádságban mondta ezt, már azóta az Úrhoz költözött, 91 néhány idős volt, és azt kérte imádságban az Úr előtt, hogy Uram, legalább egy kéve legyen a vállamon, amikor megjelenek előtted. És ez úgy megmaradt bennem ez a dolog. Uram, legalább egy kéve legyen a vállamon, amikor megjelenek előtted. Legalább egy emberhez legyen köthető az én forgolódásom ebben a világban. Ugye legalább egy kéve legyen a vállamon, ez úgy megmarad bennem. Tehát tetteid Istenem előtt nem érték el a teljességet. Emlékezzél vissza, hogyan kaptad és hallottad, aztán őrizd meg és térj új felismerése. Na, itt egy másik párhuzam kell, hogy a fülünkbe legyen. Emlékezzél vissza, hogyan kaptad és hallottad. Hol hangzik el ugyanez kicsit más megfogalmazásban? Hát az Efézus gyülekezethez. Az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetet. És aztán mi van? Emlékezzél vissza, hogyan kaptad, hogyan hallottad, ugye, és térj új felismerésre. Jó, tehát emlékezzél vissza, hogyan kaptad és hallottad. Emlékezni mikor lehet? Amikor eltelt az idő, tehát azok a dolgok megtörténtek velünk, vagy szem és fül tanúi voltunk. Ugye? Na, emlékezzél vissza, nem tudom én ottan mire. Hát, ha ott sem voltál, ha nem is hallottál róla, hogy tudsz visszaemlékezni? Nem tudsz, ugye? Tehát itt az Úr is egy olyan dologra kéri a gyülekezet angyalát, vagy magát a gyülekezetet, mert többen vannak, akik halni készülnek, hogy emlékezzél vissza, hogyan kaptad, és hallottad. Hogyan kaptad, és térj új felismerésre. Tehát mire kell visszaemlékezni? A kezdetekre kell visszaemlékezni. Hogy kezdtem elkeresni az Urat? Hogy terelte az én szívemet ő hozzá? Mi volt akkor abban az időszakban velem, amikor megismertem őt? Amikor behívtam őt a szívembe? Hát rebdestem az örömtől. Hát egészen másképpen láttam dolgokat. Na jó, és azóta mi lett veled? Hát, Uram, látod. Hát emlékezzél vissza arra az időre. És azt mondja, és térj új felismerésre. Régen azt hittem, hogy csak egyszer kell megtérni. És próbáltam, hát ez a naponta mondjuk egy kicsit nehézkes dolog, de azóta már úgy kezdem elfogadni. És akkor próbáltam a görögbe utána nézni, hogy hát melyik az a szó, amelyik a megtérésről beszél, vagy azt fejezi ki, hát a metanoia. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a gondolkozás megváltozása. Tehát ugye ezt már mondtam többször, eddig így gondolkodtam, most úgy gondolkodom. De nem önszántamból, mert nem tudom önszántamból ezt megtenni. De Isten képes rá, megváltoztatja az én gondolkozásomat. Ugye ezt jelenti, megtérek Istenhez, és ő megváltoztatja az én gondolkozásomat. Akik azt mondják, hogy ők megtértek Istenhez, mert elmondták a megtérőknek az imád, ugye ezzel azért van problémám, mert van egy ilyen téves látszat, vagy egy ilyen téves tanítás akár, hogyha elmondod a megtérők imáját, akkor megtértél. Sajnos ez nem így működik. Sajnos, nem tudom, sajnos vagy nem sajnos, de lényeg, hogy ez nem így működik. Az, hogyha te megtértél és elmondod a megtérők imáját, egyébként az, hogy megtérő imája, ez is olyan katolikus íze van ennek, vagy szaga van ennek, hogy megtérő imája. Most, hogy mindenre van egy ima, vagy akkor mit jelent ez? Tehát nem gondolom. Na, ennek ellenére nem azt jelenti, hogy minden esetben rossz az úgynevezett megtérők imája, de szintén a Zsoltáros mondja, még a számon sincs a szó, s te már egészen érted azt. Ugye? Tehát mikor térek meg? Akkor, amikor kimondom? Nem. Amikor kimondom, az már valaminek a következménye. Ugye? Mert Isten megváltoztatja, vagy kezdi megváltoztatni az én szívet. Én nem arról beszélek, hogy nem kell kimondani. De mondjuk ki. Hogy nem? Mondjuk ki. Én is kimondtam. Uram, én a te tanítványod akarok lenni. Én nem megtérő imáját mondtam el, valahonnan, nem tudom, kis brosúra aljáról az utolsó pár sort elolvasva. Mondom, nem feltétlenül rossz az. Az lehet benne a megtévesztő, meg megtévesztő is, hogy aki azt hangsúlyozza, hogy ha elmondod a megtérő imáját, akkor nyugodt lehetsz. Hát, hadd nyugtassalak meg benneteket, nem így van. Nem így van. Az, hogy elmondtad a megtérő imáját, és szívednek más az indulata, akkor elmondhatod te azt minden nap. Tehát ez nem így működik, hogy csiribi, csiribá, fuksz, és akkor ott nem tudom, a galamb megjelent a semmiből. Ez nem így, ezek a dolgok nem így működnek. Isten elkezd munkálkodni a mi szívünkben, megváltoztatja azt, és megváltozik a mi beszédünk is. Eddig így beszéltünk, most meg másképpen beszélünk, ugye? Na, tehát régen azt gondoltam, hogy megtérni csak, és mondta, elkezdtem keresni ezt, akkor már legalább utána tudtam szótárban nézni a görögnek, ma is valahogy ilyen szinten vagyok sajnos, és ott találtam a metanoia. A gondolkozás megváltozása. Na mondom, hát itt biztos más lesz, térúgy felismerésre, hát hívőknek írja ezt. Ezt a hívőknek írja az Úr Jézus. Ez nem a hitetleneknek írja. Nem az utcán járókelőknek írja. Ezt a gyülekezetnek az angyalához van címezve. Jó? Tehát azért soha ne tévesszük szem előtt. Meg azt se tévesszük szem előtt, hogy Efézus, Róma, Kolosszé, Tesszalonika, akár Timóteus, Filemos, ezek mind hívőknek íródnak. Ezek a levelek, Pálnak a levelei, hát hogy kezdődnek? A Krisztusban hívő eklézsiának, gyülekezetnek, mely, nem tudom, Tesszalonikában van. Ezek hívő embereknek íródnak ezek a dolgok, tehát ezt soha ne felejtsük el. De megnézem a görögöt, ugyanaz a szó van itt is, a metanoia van. Most más ragozás, nem tudom, de ugyanaz a szó van. Ugye, tehát megtért valaki, de úgy látszik, hogy vannak még életében olyan elemek, amiből szintén meg kell térni. Tehát itt nem az a fő megtérésről van szó, bár szóbelileg ugyanaz a szó szerepel, hogy abból is meg kell térni. Tehát itt is az van, hogy emlékezzél vissza, hogyan kaptad, hallottad, őrizd meg, térj új felismerése. Ha nem leszel éber, tolvaj módjára érkezem hozzád, és nem tudod meg, hogy melyik órában érkezem. A tolvajkép. Mi jut eszünkbe a tolvajképről? Evangéliumokban is benne van, Bibliában is benne van. Mint tolvaj, igen. Mi a lényeg a tolvajban? Tehát mikor jön? Amikor nem számítunk rá, nem tudunk. Mert mikor szokott jönni? Mint éjjel a tolvaj. Miért sötétben? Hát, hogy ne lássák. Ugye? Hogy ne lássák. Ugye, régen a KGB, meg ezek a dolgok, mikor jöttek az emberekért? Fényes nappal? Hát éjjel. Hajnalban, nem tudom, 2, 3, 4 óra, meg éjfélkor. Miért? Hát, hogy kell azt látni a szomszédnak? Hát majd úgyis megtudja. Ugye, nehogy az emberekbe általános felháborodást, megütközést váltsunk ki, dugiba kell intézni dolgokat, és akkor az emberekben ez nem vált ki olyan ellenkezést, vagy olyan megütközést. Tehát a tolvaj ugye az is éjjel jön, vagy sötétbe jön, hogy ne lássák őt, mert valami olyan dolgot akar cselekedni, amit nappal nem tudna. És ez egy érdekes ige, azért, mert egyrészt beszél az Úr eljöveteléről, mert benne van az Úr eljövetele, de másrészt pedig benne van az Úr napja fogalom is úgymond, legalábbis ez a téma, azért, mert az Úr napja jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság akkor tör rájuk. Ugye? Olvassuk ezt is. Piroska néni, neked menni kell? Sajnos. Igen, az már nem sok. Tehát az Úr napjával kapcsolatban ugye mi az, hogy az Úr napja? Hát az ítéletnek a napja, a büntetésnek a napja, ami a tolvajképhez kapcsolódik. De azért mondom, hogy érdekes az ige, mind a kettő megtalálható benne. Ha nem leszel éber, tolvaj módjára érkezem hozzád, és nem tudod meg, hogy melyik órában érkezem. Hát mikor fog érkezni az Úr Jézus a gyülekezethez? Hát az elragadtatáskor, nem? Az nem biztos, hogy így vasárnap együtt leszünk. Az lehet egy hétfő, keddi nap is, lehet este, bármikor álmunkban, bármikor lehet.
Váratlanul.
Igen. De mégsem, ha úgy lep meg bennünket, mint a tolvaj, akkor mi van? Tehát, ha nem várjuk az Úr eljövetelét. Van ugye példázat is róla, hogy visszajön az Úr, és akkor miben találja a szolgáit? Hogy verik egymást, meg stb. Ugye, és akkor előveszi, ketté vágatja azt a szolgát. És más az a hű és okos szolga, aki idejében kiadja az eledelt, az ő szolgáinak, vagy szolgatársainak, ugye, aki az ő urához tartoznak. Jó vagyon, jó is hűszolgám, kevésen voltál, hogy sokra bíznak ezután. Ugye, tehát ez a kép, ez a téma. Tehát, hogyha a gyülekezetet úgy éri a Krisztus eljövetele, az elragadtatás, mint a tolvaj, akkor bizony itt maradnak azok a személyek, nem? Azokat az Úr is nem viszi magával. Azoknak úgy jön el az Úr napja, mint a tolvaj. És az a büntetésnek a napja. Előtte Isten az övét kiveszi, és aztán jön a harag erre a földre. De az övé már nem lesznek ott. Jó, tehát ébernek kell lennünk, hogy ne tolvaj módjára érjen bennünket az Úr eljövetele. Negyedik versben az van, hogy van azonban kevés nép Szárdeszban, kik nem szennyezték be ruháikat, ezek fehér ruhában velem fognak járni, mert méltók rá. De van Szárdeszban kevés nép, akik nem szennyezték be ruháikat. Tehát milyen emberekről olvasunk Szárdeszban? Vannak halottak, vannak halni készülők, tehát ilyen nem is élők, de nem is halottak még. És vannak
nem,
olyanok,
csak mondjad, mert Isten áldjon, még
igen, Isten áldjon csak, téged. Csak mondjad. És vannak olyanok, akik nem szennyezték be az ő ruháikat. Na mi az, hogy nem szennyezték be az ő ruháikat? A feleségem elég gyakran most rám, akkor ez mire vonatkozik? Milyen ruháról van itt szó?
Tiszták maradtak.
Tiszták, de milyen ruháról? A testi ruháról van szó?
Nem,
ugye? Nem, úgy van. Tehát nem hiába a fehér ruha, ugye amikor alámerítkezés szokott lenni, akár gyülekezeten belül, akkor jelképesen fehér ruhát öltenek magukra. Ugye a tisztaságot jelenti. A léleknek, vagy az ember lelkének, szellemének a tisztaságát jelenti, amikor újonnan születik. Ugye egy hasonló kép, hogy a vízben, ugye a római levél is úgy tanít bennünket, hogy az a víz, amiben alámerünk, az nem a te szennyének a lemosása. Hát menj, fürödj meg, akkor hogy zuhanyod le, vagy... Hanem jó lelkiismeret keresése Krisztus előtt. Tehát azt jelképezi, hogy a vízbe lemerülünk, hogy meghalunk Krisztusban. Meghalunk, minek halunk meg? Krisztusban meghalni mit jelent? A bűnnek, ennek a világnak meghalunk, és amikor kijövünk, mint új ember, mint Isten emberei, jövünk ki a vízből, és fehér, hát ázott, de fehér ruha van rajtunk. Na most szellemi értelemben is ezek az emberek, akik Szárdeszban vannak, van néhány név. Ugye a megfogalmazásból azért kitűnik az, hogy nem voltak sokan, biztos, hogy nem voltak többségben. Egy kis nyelvérzékünk azért, ha van. Van néhány név Szárdeszban. Hát azért ez nem sokról beszél, ugye? De voltak olyan emberek ebben a gyülekezetben, akik nem szennyezték be a ruháikat, és ezekről van írva, hogy fehér ruhában velem fognak járni, mert méltók rá. Ki mondja ezt ki, hogy mert méltók rá? Az Úr Jézus mondja ki. Milyen más, hogyha én magamról mondom ki? Uram, én méltó vagyok rá, hisz. Emlékezzél vissza, hogy izé. Na, ez nem így működik. Ugye Krisztus mondja ki, hogy mert méltók rá. Ez a méltók rá, úgy benne kell, hogy legyen a fülünkben valami kapcsán, valami történés kapcsán, az úrvacsora kapcsán. Olvastad is. Mert aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét és issza az Úrba. Na mi ez, hogy méltó? Mikor vagyunk rá méltók? Hát biztos majd, amikor én majd úgy fogom érezni, hogy én most már tényleg méltó vagyok rá, mert most már nőttem. Hát ha más szemében nem is, de a magaméban biztos. Na, nem erről van szó. Isten tesz bennünket méltóvá. Jó? Tehát soha ne úgy menjünk, vagy ne úgy álljunk ezekhez a dolgokhoz hozzá, hogy én méltónak tartom magam, mert hát különben sem vagyok olyan, mint az, vagy... Ugye, tehát ezek nem így működnek, hanem Krisztus mondja ki, hogy méltók rá. Méltók rá. Majd ott nem úgy lesz, hogy oda kell állni, hogy Uram, itt vagyok, adjál nekem tiszta ruhát, mert azt mondtad, hogy izé. Nem. Nem is kell majd mondani. Azt mondja, azt majd fehér ruhába fogják öltöztetni. Velem fog járni fehér ruhába, mert méltó rá. Na nézzük tovább. Így azt, aki győz, fehér ruhába fogják öltöztetni, s annak nevét ki nem törlöm az élet könyvéből. Vallást fogok tenni róla atyám előtt és angyalai előtt. Ugye az, hogy vallást fogok tenni róla atyám előtt és angyalai előtt, ez melyik igével, melyik ige jut eszünkbe ezzel kapcsolatban? Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én atyám előtt. És fordítva, aki megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az én mennyi atyám előtt. Na, ez egy. A másik pedig, ami előtte van, hogy annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Na, ez egy nehezebb dió. Ugye, hát két tanítás létezik ezzel kapcsolatban, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy akkor most ki lehet esni a kegyelemből, vagy nem lehet kiesni a kegyelemből. Vannak igék, amik azt mondják, hogy ki lehet esni, és vannak igék, amik azt mondják, hogy nem lehet kiesni. Most, hogyha csak azokat ismerjük, amik azt tanítják, hogy ki lehet esni, akkor kijelenthetjük, hogy igen, ki lehet esni a kegyelemből. De vannak olyan igék is, amik azt tanítják, hogy nem lehet kiesni a kegyelemből. Ugye a reformációnak az egyik nagy gondolata vagy műve, hogy tanította a hitből való megigazulást, Luther is elsősorban, és tanították azt is, hogy a kegyelemből nem lehet kiesni. Tehát, hogy Krisztus vére mindenre elegendő, örökérvényű, és az nem úgy van, hogy ma keresztény, vagy holnap nem vagyok keresztény. És azok az igék, amik látszólag azt mondják, hogy ki lehet esni, például a zsidó levél végén, jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mert Pálámhoz vagy Pálákhoz hasonlóképp el. Tehát, na, ezek az igékre azt mondják, hogy azoknak igazából megtérése nem volt. Azok azt hitték, hogy meg vannak térve. Vagy voltak valami elemek, amik mint az arra mutattak volna, hogy az ember meg van térve. De aki elesik, az igazából nem volt megtérve. Hát igen. Lehet, hogy ez is igaz. Elmondom nektek, én magamban ezt hogy tettem helyére, ha van ilyen, hogy helyére. Jobban nem tudom helyére tenni, azt mondom el, hogy én mire jutottam el. Ha valaki tovább jut, örülök neki, ossza meg velem, jussak én is tovább. Ugye és van egy olyan fogalom is, hogy üdvbizonyosság. Tehát amikor megkérdezik tőlünk, hogy mondd testvér, te hová mély? Tehát ha meghalsz, akkor akkor különböző vál. Hát nem tudom, hát nem jött onnan még vissza senki. Ugye ezek az ilyen klasszikus, mondjam, az buta válaszok. De a hívő embernek van élő reménysége. Ugye az rosszabbik esetben mit mond? Hát nem tudom igazán, hogy hová kerülök, majd Isten eldönti, de én az ő országába igyekszem, és oda szeretnék menni. Nem hiába fogalmaztam, ez a rosszabbik válasz. A jobbik válasz az megkapaszkodik több igében, például az Úr Jézus mondja, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Nem lesz. Majd, hogy a izé, meg úgy, meg az attól függ, amitől lóg. Nem. Azt mondja, aznak örök élete van. Pont. De. És amikor azt mondom, hogy de, az nem azt jelenti, hogy most ezt keresztül húztam, amit eddig mondtam. Elmondom azt, hogy bennem ez hogy áll össze. Emlékeztek arra a történetre, amikor az Úr Jézusnak volt egy szűkebb tanítványi köre, az a 12, és onnan van még egy szűkebb, Három, ki volt az?
Péter, János és Jakab.
Péter, Jakab, János, igen, igen, a hármas. És volt egy tágabb tanítványi köre, amit a 12 előtt úgymond küldött, van az 40 vagy 70, nem tudom, mindig téveztem. Tehát volt egy... És akkor az Úr Jézus a János evangéliumában olyan fura dolgokat mond, hogy ha nem eszitek az ember fia testének vérét, nem iszátok az ő vérét, és nem eszitek az ő testét, az ő húsát, akkor nincs élet bennetek. És akkor olvasunk ennek kapcsán, hogy sok tanítvány, nem a 12, a tágabb kör, sokan megbotránkoztak benne. Hát a zsidók is, de a tanítványok is. És ettől kezdve visszavonultak, azt olvassuk, meg lehet keresni, és nem jártak vele többé. És ekkor történik az, hogy az Úr Jézus a 12-höz fordul, és... Úgy van, és mit kérdett tőlük? Ti is el akartok menni? Mit mond Péter? Ója, Urunk, hová mennénk? Örök élet beszéde van te nálad, és mi megismertük, és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Mit válaszol erre az Úr Jézus? Boldog vagy, Péter, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, tehát ezt nem valahol megtanultad, hallottad meg, hanem az én mennyi atyám jelentette ezt ki neked. Jó? Tehát bennem ez úgy lett, ez a ki lehet esni a kegyelemből, vagy nem lehet kiesni, elméletileg ki lehet esni. De melyik az a hülye, aki el akarna menni az Úrtól? Hát arra tényleg én is azt mondom, ha ilyen megtörténik, akkor ott se voltál ember. Hát ha te ott lettél volna, akkor nem mégy el. Jó? Tehát elméletileg megvan. Tőlünk is akár megkéri az Úr, nem? Megkérdezheti, hogy ti is el akartok menni? Hát nem erőszakból állnak a dolgok. Tehát Isten senkit nem láncol, úgymond magához, ugye? El akarsz? Tessék. De ki az az agyament? Értitek? Tehát elméletileg ki lehet esni a kegyelemből, de gyakorlatból én nem látom ennek. Nem látom ennek lehetőségét. Bár meg kell mondjam, hogy ismerek egy embert biztos, de valószínűleg többet, akikről én magam is állítottam, hogy megtért emberek, és keresik az Urat, és megváltozott az életük. Most például épp egy cigány testvére gondolok, és úgy elment a világba, de úgy elment a világba, hogy hát nem tudom, lehet, hogy megtérése előtt nem volt olyan messze a világban, mint most. Persze, amíg nem lépted át, nem mondd, hogy hopp. Nem tudom, hogy ugye az igében az van, hogy mondjuk ez a tanítókra vonatkozik, vagy a vezetőkre, hogy tekintsetek életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Tehát én nem tudom, hogy ez az ember hogy fogja befejezni az ő életét. Lehet, hogy a végén visszafordul Istenhez, én nem tudom. De azt tudom állítani, hogy ha ő így marad, és nem tér meg az Úr Jézushoz, akkor nem sok jót tudok mondani rá. Tehát, hogy van ez a dolog, hogy ki lehet esni, vagy nem lehet kiesni, nekem ez így jött le. Én ezt így tudom magamnak megmagyarázni. Na és hát befejezésképpen, ugye, mint minden levél így fejeződik be, hogy akinek füle van, hallja meg, amit a Szellem az Eklézsiának mond. Ugye miről beszéltem? Kiskutyáról, kismacskáról, nem tudom miről. Ugye kinek mi marad meg? Mi marad meg? Miről beszéltem? Gyülekezetről beszéltem, több mindenről beszéltem, de igazából akinek füle van a hallásra, az hallja meg, amit a Szellem mond a gyülekezetnek, az nyilván az abban nem az fog megmaradni, hogy Sárdis az valamikor főváros volt, és akkor hogy Círus Perza király elfoglalta hirtelen, ottan két évszámot is megemlítettem, később aztán a rómaiak élet. Értitek? Tehát, hogy a lényeget, ugye, hogy velünk kapcsolatban mi marad meg, füle van a hallásra, az hallja. Szerintem jó az, hogyha megkérdezzük magunktól, hogy Uram, lehet nekem is az a nevem, hogy élsz, de halott vagy. Nem gondolom, hogy ez így van, de Uram, ha így lenne, akkor kérlek, hogy akkor változás történjen, mert én nem akarok halott lenni. Én élni akarok. Én melletted akarok élni. Én veled együtt akarok élni. A te győzelmed, az magam győzelmévé akarom tenni. Na, hát valami ilyesmit jelent az, hogy akinek füle van, hallja meg, amit a szellem az eklézsiának mond.